Gondoljatok csak arra, hogy amikor a magukat fontossá tevő emberek minden dicsősége véget ér, az Úr dicsősége az örökké valóságig megmarad. Micsoda csodálatos dolog, hogy az emberek már itt ezen a földön egy ízelítőt kaphatnak abból a dicsőségből, amelyet egyszer majd meglátunk. Hiszen az Úr megígérte, hogy a világ nem lát engem többé, de ti látni fogtok engem, és én kinyilatkoztatom magam ti nektek. És akinek ő kinyilatkoztatja magát, azt elszakítja, vagy az elszakítja magát a földiektől. Mi még ebben a világban vagyunk, de már semmi sem tart bennünket fogva. Meg vagyunk szabadulva, és akik még nem szabadultak meg, azok is hamarosan azzá válnak. Isten gondoskodik arról, hogy néhány dolog félre sikerüljön, hogy ne menjen minden úgy, ahogy mi szeretnénk, és hogy azt mondjuk magunknak, ember, hagyd itt ezt a sok görcsösséget, Uram, vigyél minket a te dicsőségedbe. Néha így kell ennek lennie, és elkezdünk Istennel perlekedni, és azt mondjuk, Uram, igenis, miért kellett ennek, vagy amannak így lennie? Még ha most nem is tudjuk, de egy nap meg fogjuk tudni, hogy jó volt. Hogy talán nem kaptuk meg azt a presztízst, meg azt az állást, meg minden olyan dolgot, amivel egészen egy magas állásban elkönyvelhettük volna magunkkal, egyszerűen csak azért, mert az Úr egy alázatos úton akart minket vezetni, megengedi, hogy olyan dolgok történjenek, amelyek mégis megaláznak minket. És ezt már most elmondom nektek, hogy akik még nem lettek megalázva, azok még meglesznek ezután. Emiatt nem kell aggódnunk egyáltalán, aki még nem tapasztalta meg a szükséges alázatot vagy megalázkodást az Úr előtt, ami a mennyasszonyi gyülekezet teljes felkészüléséhez és beteljesedéséhez szükséges, az hamarosan meg fogja tapasztalni, mert közel érkezett az idő, és az Úr eljövetele küszöbön álló esemény, és mindannak a beteljesedése, amit Isten eltervezett magának, most már rövidesen meg kell, hogy történjen. Ezért hadd tartsuk szemünket mindig az Úrra szegezve. Ne zsörtölődjünk, ne panaszkodjunk, és ne csüggedjünk el, hanem legyünk egyszerűen tudatában annak, Uram, te nem tévedsz, ahogyan vezetsz, úgy akarlak követni. Időnként ugyan nehéz, az elménkkel perlekedhetnénk, és azt mondhatnánk, Uram, ezeknek jól megy, jobban van dolguk, és így tovább. Miért éppen nekem kell ez velem kell ez megtörténjen? Még egyszer mondom, még ha itt nem is tudunk mindennek a mélyére hatolni, eljön majd az a nap, amikor hálásak leszünk, hogy az Úr olyan útakon vezetett és járt velünk, amelyek arra szolgáltak, hogy megalázkodjunk, és reménységünket egyedül ő benne helyezzük. Ma reggel szeretnék néhány bibliai ige szakaszokról beszélni, amelyekben vagy arról a gondolatról van szó, hogy amikor Isten valamit az üdvösséggel kapcsolatos történetben előidőz, akkor olyan dolgok történnek, amelyek természetfeletti jellegűek. És különösen annak fényében, hogy a Branham testvér szolgálata annyira természetfeletti volt, hogy éppen egy másik világba lett áthelyezve, és hogy Isten nagyon különleges módon felhasználhatta őt. Ez annak volt, vagy arra volt visszavezethető, hogy azt mondhatta, hogy május 6-án vagy 7-én 1946-ban este fele eljött az Úr angyala, és ezt mondta nekem. Ma azt szeretném bizonyítani a Szentírásból, hogy Isten olyan módon jár a gyülekezettel, amely természet feletti módon kezdődött el, és természet feletti módon fog befejeződni. Rögtön a Jelenések könyve első fejezetével szeretném kezdeni, és hogy ezt is rögtön elmondjam, utalok arra, hogy az Úr szólt hozzánk közöttünk, amikor azt mondta, ti vagytok azok, akik hallottátok az angyalok szavát. Tulajdonképpen ez az oka annak, hogy most erről szeretnék beszélni. A Jelenések könyvéből az első versét szeretném felolvasni. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat a dolgokat, amelyeknek hamarosan be kell teljesedniük. És ő jelek vagy ábrázolások által megismertette ezt Jánossal, az ő angyalának az elküldésével. Amikor Pál apostol az evangéliumot hirdeti, amikor szellemi ajándékokról beszél, amikor az úrvacsoráról, az első feltámadásról, az összes tanbeli dolgokról ír, nem olvasunk egy ilyen eseményről. De amikor a prófétai ígéről van szó, Isten titkainak a kinyilatkoztatásáról, arról, ami a gyülekezettel történik az üdvösség történelem során, akkor nagyon gyakran és nagyon gyorsan olvasunk azokról a természet feletti dolgokról, amiket Isten a gyülekezetben és amelyekben az ő szolgáit részesítette. Amikor János a Pátmos szigetére került, Isten elküldött egy angyalt hozzá, aki mindent megismertetett vele, jelek által, látomások által, a különböző ábrázolások által, amiket látott, akkor nem értette. De a hozzá küldött angyalnak az volt a feladata, hogy tájékoztatást, felvilágosítsa őt, tájékoztatást adjon. Szeretném mindjárt az Ószövetségből is felolvasni az ígét, hogy tudjátok, hogy Isten milyen módon teszi az ilyen dolgokat. A Dániel könyvéből, a 8. fejezetből olvasom a 15. és a 16. verset. Már most, amikor én, Dániel, megláttam a látomást, és megpróbáltam azt megérteni vagy felfogni, hirtelen megláttam egy valakit velem szemben állni, aki úgy nézett ki, mint egy férfi. Ekkor egy emberhangot hallottam az olaj fölött, aki hangosan így kiáltott, Gábriel, magyarázd meg ennek a látomást. Ti tovább olvashatjátok, de itt észrevesszük, hogy miről van szó. Dániel lát egy látomást, ő nem érti meg, és hirtelen ott van Gábriel, akinek az a megbízatása, hogy megmagyarázza neki, amit látott, és megadja annak jelentőségét. Valami hasonlót olvashatunk a Dániel 9. fejezetében, a 20. verstől. Még miközben így beszéltem, és imádkoztam, és megvallottam az én bűneimet, és az én népemnek, Izraelnek a bűnét, és könyörögtem az Úrhoz, az én Istenemhez, az én Istenem szent hegyének érdekében. Tehát még miközben így elvégeztem az imádságomat, eljött az a férfiú Gábriel, akit már az első látomásomban láttam, és sietve felém repült az estvéli áldozat idején. Ő felvilágosítást akart adni nekem, és a következő szavakkal szólt hozzám. Dániel, már most eljöttem ide, hogy hozzásegítselek a helyes megértéshez. Amikor elkezdtél imádkozni, elhangzott Istennek egy szava, és én azért jöttem, hogy felvilágosítást adjak neked afelől, mert te egy különösen szeretett ember vagy. Így figyelj hát tehát az ígére, hogy pontosan megértsd a kinyilatkoztatást. Ezek voltak azok a szavak, amelyeket Gábriel Dánielhez intézett. Neki az volt a megbízatása, hogy megmutassa neki és megismertesse vele azt, amit látomásban látott, de nem értette meg. Talán mondanom kellene ma reggel néhány dolgot a Branham testvér szolgálatával kapcsolatosan, hogy jobban megértsük azt. Amint tudjátok, az Úr angyala eljött hozzá, és elmagyarázta neki, vagy felvilágosította őt, hogy milyen jellegű szolgálata van, és hogy arról beszélt neki, hogy mi fog történni ebben az időben. Az angyal, aki beszélt vele, megemlítette neki az Úr Jézus példáját a kútnál lévő asszonynál, az angyal, aki beszélt vele, megemlítette neki azt a példát, amikor Fülöp elvezette Nátánelt Jézushoz, és az Úr beszélt vele. És más példákat még Jézus szolgálatából, amelyeket megtalálunk leírva az evangéliumokba. Hogy tulajdonképpen felvilágosítsa Branham testvért a megkülönböztetés ajándékával, a kinyilatkoztatás ajándékával való szolgálattal kapcsolatban, tulajdonképpen, hogy megmagyarázza neki azt a szolgálatot, amely a látomások meglátásával és a prófétai rész végrehajtásával van összefüggésben. Mindezekről a dolgokról tájékoztatva lett az angyal által, aki eljött hozzá. Én tudom, hogy mint olyan emberek, akik az egyházakhoz és szabad egyházakhoz tartoznak, noha tudjuk, hogy mi van megírva a Bibliába, de soha nem hallottunk arról, hogy ilyen dolgok megtörténtek volna időközben is. Azonban Isten még nem változott meg. Ez csak azt bizonyítja, hogy amikor azt halljuk, hogy ugyanez megtörtént ebben az időben is, hogy Isten igyekezettel van arra, hogy foglalkozzon az ő ügyével, az ő népével, és hogy neki megvannak ugyanazok a lehetőségei, hogy véghez vigye ugyanazt a dolgot ebben az időben is. Amint látni fogjuk, hogy az Új Szövetség tulajdonképpen természetfeletti dolgokkal kezdődött el, és aztán visszatérünk a Jelenések könyvéhez, hogy aztán meglássuk, miért lett itt az intézve hozzánk, hogy ti az angyalok beszédét hallottátok. Ha el akarnánk kezdeni akár Mátével, akár Márkkal, akár Lukáccsal a megtekintést, mindenhol olvashatunk arról, hogy az Úr milyen módon adta az ő utasításait, amikor eljött az ideje, amelyben Isten ígéje beteljesedett, vagy be kellett teljesedjen. Hogy a dolgok szorosan egymás mellett legyenek, lapozzunk a Lukács evangéliumának első fejezetéhez, hogy kiemeljünk néhány gondolatot itt a 8. verstől. Itt az van megírva, és úgy történt egykor, amikor ő, azaz Zakariás, az ő hivatali beosztása szerint az ő papi szolgálatát végezte el Isten előtt, hogy a papság szokása szerint sorshúzással ki lett jelölve arra, hogy menjen be az Úr templomába, és elvégezze ott a tömjénző vagy füstölő áldozatot. Miközben az egész néptömeg kint odaszentelte magát az imádkozásnak a tömjénző vagy füstölő áldozat felajánlásának órájában. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, aki a tömjénző vagy füstölő oltár jobb oldalán állt. Amikor Zakariás megpillantotta, megrémült, és félelem szállta meg. Az angyal pedig így szólt hozzá, ne félj, Zakariás, mert meghallgattatott a te imádságot, és a te feleséged Erzsébet egy fiúnak lesz az anyja, akinek te a János nevet kell adnod. Téged pedig öröm és újongás érzései fognak körülvenni, és sokan örülni fognak az ő születésének. Mert nagy lesz ő az Úr előtt, nem fogja élvezni a bort és a mámorító italokat, és születésétől fogva már meg lesz telve Szent Szellemmel. Talán itt meg kell szakítanom, hogy elmondhassam nektek, hogy amit most hallunk, és amit most olvasunk itt, az angyali szó. Ez az, amit Zakariás hallott az angyal szájából, aki meglátogatta őt. Amikor elvégezte ott az ő szolgálatát a templomban, az imádság órájában, és könyörgését az Isten színe elé vitte. Hadd halljuk tovább, hogy mit mondott az angyal. Az Izrael fiai közül sokakat vissza fog vezetni az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És éppen ő az, aki íj és szellemében és erejében jár majd az Úr előtt, hogy az atyák szívét újra visszafordítsa a gyermekek szívéhez, és az engedetleneket az igazak észjárására térítse, hogy egy jól előkészített népet teremtsen az Úrnak. Eddig most angyali szavakat hallottunk. És ha figyelemmel kísérjük, megállapítjuk, hogy ez az angyal, aki itt most szólt hozzá, milyen pontosan megfogalmazta a dolgokat, és milyen hajszál pontosan és precízen idézte a prófétai ígét, ami arra az időre vonatkozott, és ami János szolgálatára is vonatkozott. Aztán azt mondja itt a 18. versben, ekkor Zakariás így szólt az angyalhoz, hogyan tartsam ezt lehetségesnek? Hiszen én magam is öreg ember vagyok, és a feleségem is megöregedett, vagy előre haladott korban van már. Erre az angyal így válaszolt neki, én Gábriel vagyok, aki Isten szín előtt állok, és azért lettem elküldve, hogy szóljak hozzád, és elmondjam neked ezeket az örömhíreket. De most hallgasd meg, és vedd tudomásul a következőket. Néma leszel, és nem tudsz majd beszélni addig a napig, amíg ez az ígéretem be nem teljesedik, mert nem hittél szavaimnak, amelyek beteljesednek a maguk idejében. Ez is angyali beszéd újra. Látjuk tehát, hogy Istennek lehetősége van arra, hogy természetfeletti módon szóljon itt ezen a földön. Úgy látjuk, hogy az angyal nem csak beszélt, hanem Zakariás kérdezett is. Tehát nem volt egyoldalú. Az angyal ismét válaszolt a Zakariás kérdéseire, vagy érveléseire. Ez egy olyan beszélgetés volt, mint amilyet mi is folytathatnánk itt egymással. Most persze bele át kell ültetnünk magunkat az írástudók helyzetébe, amikor azok hirtelen meghallották, hogy a kollégájuk, Zakariás egy természetfeletti dolgot tapasztalt Istennel, akkor teljesen magukon kívül voltak, és bizonyossággal mondhatták, Zakariás, mi nagyon bíztunk benned, és örültünk is a te szolgálatodnak. De hiszen mi már ismerjük egymást ennyi éveken át, de attól a naptól kezdve, amióta itt egy angyalról beszélsz, aki hozzád szólt, és egy ígéretről, egy fiúról, íj és erejéről, íj és szelleméről, egy előzetes szolgálatról, hogy az Úrnak előkészítve legyenek a szívek, stb. Stb. Ez valószínűleg nem egészen helyes így, mert hiszen ez a mi feladatunk kell legyen. De látjátok, Istennek megvannak a módjai és eszközei arra, hogy beszéljen az ő népéhez. És amikor az Úr angyala szól, akkor az nem azt fogja megmondani nekünk, hogy mit főzzünk vagy süssünk, hanem azt fogja elmondani nekünk, amit Isten elmondott az ő szavaiban. Amikor Isten beszél, akkor az lényegre térően fontos, akkor van jelentősége, akkor oda kell figyelnünk rá. és mindazok, akik meg tudják érteni, fel tudják fogni, és el tudják hinni, azok áltásban részesülnek, hogy az Úr egy természet feletti módon tud beszélni az emberekhez. Ha ma valaki azt mondaná, hogy Gábriel angyal beszélt én hozzám, akkor az emberek arcáról vagy szeméről le lehetne olvasni, hogy mit gondolnak rólatok abban a pillanattól, és minek tekintenek benneteket. Megrökönyödnek, és azt mondják, ezek az emberek megőrültek, most már nem csak különleges dolgokról beszélnek, amelyeket Isten kinyilatkoztatott nekik az ő szavaiból, most még egy angyal is ellátogatott hozzájuk, és ezt is azt mondta nekik. De itt óvatosaknak kell lennünk. Mielőtt bármit is mondanánk, el kell csendesednünk, át kell kutatnunk a Szentírást, hogy megismerjük, vagy felismerjük azt, amit Isten már tett a múltban. Amikor természetfeletti, üdvtörténeti jelentőségi dolgoknak kellett beteljesedniük, az Úr természetfeletti módon szólt az ő népéhez, és útmutatást adott nekik. És itt, amint felolvastuk, vagy amit felolvastunk, az volt, amit Gábriel angyal mondott Zakariásnak. Ez nem volt valamilyen homályos dolog, nem kellett találgatnia, hogy hol állt az angyal, vagy mit mondott, ott állt az égő áldozati oltár jobb oldalán, pontosan, ismerte az egész összefüggéseket, és szóról szóra ecsetelni tudta a szavakat és az eseményeket, amelyek ott történtek. Nem volt tehát semmi bizonytalanság abban, hogy mi történt, mi zajlott le abban az időben. Jegyezzétek meg magatoknak ezt. Ezzel vette kezdetét a kegyelem ideje, ez volt az új szövetség kezdete. Ez volt a kezdete mindazon dolgok megvalósulásának, amit Isten a világ megalapítása előtt eltervezett, amit kinyilatkoztatott és megismertetett a prófétákkal az Ószövetségben. Ez volt a kezdete annak, amit Isten az új szövetségi gyülekezet ideje folyamán megvalósított és beteljesedett. Az első dolog, amiről olvasunk, az a természet fölötti beszélgetés volt, vagy esemény, vagy tapasztalat, amit azok kaptak, vagy amiben azok részesedtek, akiknek közvetlen részük volt abban, amit Isten az ő szavai szerint tett abban az időben. És ez a természet feletti élmény, erről később tovább olvashatunk, de hogy befejezzük ezt a gondolatot, még Zakariás is nehezen hitte el a mondottakat, nehezére esett ezt elhinni. Azt kérdezte, hogyan legyen ez lehetséges. Én öreg vagyok, a feleségem is egyelőre haladott korú asszony, hogyan legyen ez lehetséges. De abban a pillanatban Isten ilyen kellett volna gondolkozzon. Végül is az ő imádsága meghallgattatásra talált, de nem tudta felfogni, nem pusztán hitetlenségből, hanem talán annyira meg volt hatódva, annyira le volt nyűgözve, hogy egyszerűen nem tudta felfogni, hogy ez meg fog történni vele, vagy a feleségével. Minden esetre az angyal így szólt hozzá, mivel nem hitted el a mondottakat, maradj néma egészen addig a napig, amíg az ígéret beteljesedik, be nem következik. Ha mindazok, akik nem hisznek, némák maradnának, akkor a hívők között sok kárt és bajt el lehetne kerülni. Ha mindazok, akik nem hisznek, némának tudnának maradni addig a napig, amíg be nem teljesedik az, amit az Úr mondott, akkor nagyon szép lenne közöttünk és minden hívő között, mert akkor egyáltalán nem lenne semmi, amiről különböző véleményeket lehetne mondani, mert mindenki megtartaná magának a saját véleményét, és nem tudná azt a szájával kimondani sem. Mindazonáltal az, aki hisz, az beszélhet nyugodtan. Ezért írja Pál apostol később, hiszek, és ezért beszélek is. Ha itt folytatjuk és tovább megyünk a Lukács evangéliumának első fejezetében, itt a 26. verstől fogva ez áll írva. A 6. hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galileában egy Názáret nevű városba, egy szűzhöz, aki egy József nevű férfival volt eljegyezve, aki Dávid házából való, a szűz neve Mária volt. És amikor az angyal belépett hozzá, így szólt hozzá: üdvözlégy, te kivételezett, kegyelemben részesültél, az Úr van veled. Akkor így szólt hozzá az angyal: ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Látjátok, mi a lényeg ennek az egésznek, hogy kegyelmet találjunk Isten színe előtt. Noé kegyelmet talált Isten előtt, az Úr természet feletti módon tudott beszélni hozzá vagy vele. Vele meg tudta kötni a szövetséget, neki átadhatta az ő szavát és az ő ígéretét, megbízhatta őt. Megbízhatott benne, számíthatott rá, tudta, az én szolgámnak, Noénak nincs saját programja, ő azt fogja tenni, amit én mondok neki, véghez fogja vinni, amit parancsolok neki. Hogy miért? Isten elhelyezte ezt a bizalmat Noéban. Itt azt mondja Máriáról, és arra kérnélek benneteket, hogy ezt is vegyétek tudomásul és figyelembe. Itt ismét angyali szavakat hallunk, és az angyali szavak az ígérettel és az Isten által adott prófétai szavak beteljesedésével vannak összefüggésben. És csak két közvetlen prófétai időszakasz létezik az új szövetségi gyülekezet egész időtartama alatt. Az egyik, vagy az egyik időtartam az új szövetségi gyülekezet kezdetén volt, a második időtartam pedig az új szövetségi gyülekezet végén van. Ugyanúgy, ahogy a kezdetben sok profécia beteljesedett, és a bibliai proféciák megtalálták az ő beteljesedésüket és rendeltetésüket, ugyanúgy van most, a kegyelmi korszak végén, hogy az Isten ígéjében leírt proféciák közül sok most találja meg az a beteljesülését, az ő beteljesülését. És éppen ezért nem olvasunk arról, hogy a második, harmadik, negyedik, ötödik században vagy a 18. században valahogy ilyen természetfeletti dolgok történtek volna. De a végnek ismét egyenlővé kell válnia a kezdettel. Ugyanazon a módon, ahogyan Isten elkezdte, ugyanúgy fogja befejezni is, vagy tökéletességre is vinni az ő művét. Hogy ez megfelel az embereknek, vagy elhiszik-e, vagy sem, efelől nem lesz megkérdezve senki. Istennek van egy terve, és azt beteljesíti, azaz megvalósítja. Itt folytatja Gábriel angyal a 34. versben Máriához való beszélgetését. Vagy inkább ő beszél azután az angyalhoz. Ekkor Mária így szólt az angyalhoz: hogyan legyen ez lehetséges, hiszen férfit én nem ismerek, senkit. Az angyal akkor így válaszolt neki: a Szent Szellem szállt ere át, és a magasságbeli ere beárnyékolt téged, ezért a tőled születendő is szent. Isten fiának kell legyen nevezve. És most figyelj csak, Erzsébet, a te rokonod is fiúval van megáldva időskora ellenére, és most már a 6. hónapban van. Ő, akit meddőnek tartanak, mert Istennél semmi sem lehetetlen. Ekkor Mária így szólt: ímé meglást, én az Úr szolgáló leánya vagyok, történjék velem a te szavad szerint. Azzal az angyal eltávozott tőle. Itt is látjuk tehát, hogy egy beszélgetés zajlott le. Gábriel angyal elmondta, amit mondani akart, Mária megkérdezte, amivel nem volt tisztában, és tisztázni akart, és az angyal megadta neki a választ. Még egyszer mondom, ha ma valaki ilyen egy élményről beszámolna, az emberek három kérdőjelt is tennének az illető mögé, és azt gondolnák, hogy most már olyan messzire jutott vele a helyzet, hogy lassan meg is őrül, és elkezd eszeveszett lenni. De ez egyáltalán nem így van. És azt hiszem, hogy minden ember, aki ismer minket, és ezt ma reggel itt elmondhatom, mint aki ismerte Branham testvért, aki vele utazott az autóban együtt, aki vele egy asztalnál evett, és aki jelen volt vele az összejöveteleken. Branham testvér is egy olyan ember volt, mint bármelyikünk. Ő ott ült a volánnál és vezetett, én mellette ültem, vagy mondott valamit, amiről mások nagyon gyorsan, vidáman lelkesedtek, olyan ember volt, mint bárki más. Úgy evett és ivott, mint mi minnyájan. Aludt, és az élet dolgait éppen úgy elvégezte, ahogy illik. De tudjátok, attól a naptól kezdve, attól az időponttól kezdve, hogy beszámolt az ő természet feletti élményéről, de hiszen ismeritek az élet történetét, akkor eljött hozzá Dr. Davis, és azt mondta neki, figyelj, már most mi lett veled, mit gondolsz, ki fog még rád hallgatni, és ki fog eljönni, hogy meghallgasson egy prédikációt is ilyen dolgokról. Erre ő azt mondja, ha Isten elküld engem, akkor olyan embereket fog küldeni hozzám, akik meghallgatnak engem. De hiszen én nem tagadhatom le azt, amit megtapasztaltam, amit átéltem. És így látjuk, hogy azok az emberek, akik természetfeletti dolgokat tapasztalnak, vagy élnek át Istennel, azokat hirtelen mindenki más elhagyja, hogy kitaszítottak lesznek, mert az emberek emberileg gondolkodnak, és nem képesek befogadni magukba a természetfelettit. De az Úr megajándékoz bennünket kegyelemmel ezekben az utolsó napokban. Számomra ez egy nagyon egyszerű dolog. Ugyanaz az Úr, aki elküldött egy angyalt Zakariáshoz, aki elküldte az angyalát Dánielhez, sőt az Ó és Új Szövetségben különböző időszakaszokban még egy pálapostól is be tudott számolni arról, amikor volt a hajótörés, ő azt mondja, ezen az éjszakán az Úr angyala állt nálam, és azt mondta nekem, hogy egyikötök sem fogja életét veszíteni, legyetek bízakodóak és jó reménységben, semmi sem fog történni veletek. Az emberek akkor azt mondhatták volna, igenis ember az Úr angyala nálad, de hiszen mi is mindnyájan a hajón voltunk, a hajó nem is olyan nagy, miért nem mutattad be nekünk az angyalt előbb, hogy mi is beszélhessünk vele röviden. De ez az észreállás nem helyén való. Az Isten dolgait tiszteletben kell tartani. A hitetleneknek nincs szemük hozzá, nincs megértésük hozzá. Sőt, még ha az Úr feltámasztana valakit a halottak közül is, hogy beszéljen hozzájuk, akkor sem tudnának hinni. De Istennek vannak olyan emberei a Földön, akik szívből tudnak hinni. És én ezt tényleg el tudom hinni. Egyszer sem, egy pillanatig sem kellett kételkednem abban, hogy ugyanaz az Úr ugyanazon dolgokat véghez vitte ebben az időben is. És még egyszer mondom, amikor tanbeli dolgokról van szó, akkor nincs szükség arra, hogy az Úr angyala eljöjjön. De amikor az üdvösség történeti prófétai részéről van szó, akkor a tanító a fejére állhat, és egyedül olvasva nem fogja kifürkészni tudni Isten titkait. Ezeket Isten ki kell, hogy nyilatkoztassa neki. És az a módja annak, ahogyan Isten kezdetektől fogva szólt és beszélt. Már abban az időben, amikor Sodoma és Gomorra a pusztulásnak lett szánva, három férfi jött Ábrahámhoz, az egyik maga az Úr volt, a másik kettő pedig két angyal, akik aztán a Mózes 18. fejezete, majd a Mózes 19. fejezete első verse szerint mindketten elmentek Sodomába, hogy kihozzák Lótot onnan. Természetesen, hogy mindazok, akik nem tudják elhinni, ami a Bibliában le van írva, nem lesznek képesek elhinni azt sem, amit Isten véghez vitt a mi időnkben most. Ezt csak azért olvastam fel ezeket az íge szakaszokat, hogy tudjátok, hogy az Új Szövetség természetfeletti dolgokkal vette kezdetét, amit Isten tett itt ezen a földön. Hogy a természet feletti dolgok a mennyben léteznek, azt mindannyian tudjuk. De hiszen ugyanaz az Isten, akinek immár a mennyben vannak küldöttei, neki a földön is vannak küldöttei. És ő elküldeti az ő követeit a mennyből, hogy mondjanak neked valamit, hogy az ő szolgái a földön is tudják, hogy mit mondjanak. Ez mindig is lehetséges. Gondoljunk csak a bejelentésre. Nos, meg lehet, azt fogjátok mondani, vajon különleges embernek kell ehhez lenni? Nem, egyáltalán nem. Mert ha valami különlegesek vagytok, akkor ő nem fog veletek semmit sem csinálni. Minden olyan ember, aki azt hiszi magáról, hogy ő valami különleges, még soha nem tapasztalt semmi különlegeset. De azok az emberek, akik tudják, hogy ők nem különlegesek, ők nem kérik Istentől, Uram, talán jó lenne, ha megajándékoznál bennünket egy mennyei látogatással, hogy elhiggyük a dolgokat. Nem, mi teljes szívvel és teljes lélekkel hiszünk Jézus Krisztusban, az Isten fiában. Erre nézve nincs szükségünk előbb egy látogatásra a dicsőségből. De az Úrnak úgy tetszik, elküld valakit, és akkor megtörténik. Látjuk, hogy a pásztorok a mezőn voltak, és hirtelen történik valami körülöttük. Mennyi dicsőség veszi körül őket, és az angyal azt mondja nekik, imé nagy örömöt hirdetek nektek, amely az egész népnek örömére lesz. Igenis, mi is volt ez? Vajon számítottak ők erre? Valami különlegesek voltak, talán jámbor módon behúzott nyakkal, hogy azt gondolták, hogy az Úr fog tenni valamit. Nem, ők olyanok voltak, amilyenek voltak, anélkül, hogy bármi különlegesek lettek volna. De a szívük mélyén várták Izrael vigasztalását, és az Úr tudatta velük akkor ezt az eseményt. És meg van írva, hogy az Úr angyala szólt hozzájuk. Lukács evangélium a második fejezet, ez még itt van a közelben. Itt azt mondja a 8. verstől kezdve. Már most ugyanazon a vidéken, a nyílt vidéken voltak a pásztorok, akik azon az éjszakán nyájukat őrizték. És az Úrnak egy angyala jött hozzájuk, és az Úr dicsősége körül ragyogta őket, és nagyon megrémültek. Az angyal pedig azt mondta nekik, ne féljetek, mert vegyétek ezt jól tudomásul, hogy nagy örömöt hirdetek nektek, amely az egész népnek szól majd, az egész népnek örömére lesz. Mert ma született nektek a szabadító, aki nem más, mint Krisztus az Úr a Dávid városában. És ez legyen számotokra az ismertető jel. Egy újszülött gyermeket találtok pólyaruhába bugyolálva, jászolba fektetve. És hirtelen ott volt az angyallal együtt a mennyi seregek sokasága is, akik dicsőítették Istent mondván. Dicsőség az Istennek a mennyek magasságában, és a földön békesség azon embereknek, akiken megnyugszik az isteni jótetszés. De hiszen nagyon jól tudjátok, hogy ezt a történetet minden templomban felolvassák karácsonykor. De ha titokban belenézhetnétek azok elméjében, akik felolvassák, hogy megtudjátok, hisznek-e abban, amit olvasnak, akkor nagyon-nagyon félek, és tartok attól, hogy csak kevesen maradtak meg azokból, akik ma még el tudják hinni azt, ami a Bibliában úgy le van írva. De a hívők, ők teljes szívükből hiszik, hogy pontosan úgy történt, ahogyan itt olvastuk. A pásztorok a mezőn voltak, ezt mindannyian el tudjuk képzelni magunknak. Hirtelen az éjszakában megjelent, illetve felragyogott az Úr dicsősége. És tudjátok, az Úr dicsősége, ezt többször is elolvashatjátok Ezékiel profétánál, az élő Isten ragyogása, az ő fényének a kisugárzása. Amikor az Úr dicsősége megjelenik, az a világosság bősége, annak teljessége. És ebben a fénykisugárzásban hirtelen ott voltak benne a pásztorok is, belevétettek, belelettek véve a mennyi léttérbe, és hallották a bejelentést, a közhírétételt, imé meglássátok, ma született nektek a megváltó, aki Krisztus az Úr a Dávid városában. És amikor ezt a bejelentés elhangzott, már is jelen volt az egész mennyei kórus, és körülvették őket. Nem volt szükség arra, hogy hosszadalmasan bejelentse valaki, várjatok egy percet, pásztorok, most már a mennyei kórus fog énekelni. Nem kellett azokat még felszólítani. Amikor a bejelentés elhangzott, mindannyian bekapcsolódtak, és dicséretet énekeltek az élő Istennek itt ezen a földön. Az ég leereszkedett, Isten dicsősége ott volt. Az ő fenséges fényteljessége felragyogott, az angyal beszélt, a pásztorok hallgatták, a mennyei sereg pedig énekelte a dicsőítő, és dicsőítették Istent. De hiszen kinek akarjátok ma elmondani ezeket a dolgokat? Keressetek egy embert az utcán, aki a mi keresztény országainkban még képes elhinni ilyen dolgokat. Azok az idők már mind elmúltak. A hitehagyás napi renden van, és az emberek már nem tudnak hinni, mert azok, akik a pódiumon és a szószékeken állnak, maguk sem hittek. A szemináriumban megfosztották őket még attól is, amikorábban még megvolt nekik. Ezekről a dolgokról nem akarunk itt beszélni, de hisszük, hogy Istennek vannak emberei a Földön, akiknek a megfelelő időben és órában részük van isteni természet felett munkájában, ami itt a Földön történik és folyamatban van, vagy lezajlik. De mi hasznunk lenne most abból, ha tudnánk, mi történt az új szövetség kezdetén, ha nem tudnánk és nem lennünk tájékoztatva arról, mit tett Isten napjainkban is. És ezzel kapcsolatosan csak arra szeretnélek emlékeztetni benneteket, amikor Branham testvér december 31-én 1962-ben elbeszélte az ő látomását, amikor látta Isten dicsőségének a felhőjét és a hét angyalt abban, akik megjelentek benne, és bejelentette a gyülekezetnek, hogy valami természetfeletti dolog fog történni, és hogy akkor Arizonába költözik. És 1963. február 28-án váratlanul az újságoknak és a heti lapoknak ezt kell jelenteniük, hogy egy magasan fent az égen megjelent egy fényes felhő, anélkül, hogy már pedig, aki valaha is járt Arizonában, az tudja, hogy az ég kék, és ott nincsenek felhők. Testvérek, mi már jártunk ott. Ott nincsenek felhők, kivéve, ha esős évszakban látjátok őket, és ez nagyon-nagyon ritka eset. Minden esetre még a rendelkezésünkre álló fényképen is látható a kék égbolt, az alatt pedig egy fényes fényfelhő látható, és Branham testvér ott van fent a hegyen, és a felhő leszáll, leereszkedik, és őt beborítja ez a felhő. Látja a hét angyalt egy piramis alakjában, és azt mondja, a legszélsőbb a jobbomon, tehát aki őt nézi a jobbjáról, így látva a bal oldalán állt az utolsó közülük, mert hiszen valamennyien rászegezték a tekintetüket, aztán azt mondja, az egyáltalán nem tévesztett engem szem elől, mindig szemmel tartott engem, az utolsó közülük. Pontosan le tudta írni az angyalokat, és azt, amit mondtak is neki. És kirajzolódva látjuk az Úr arcát a felhőben, amint felemelkedik, majd visszatér a dicsőségbe. Aztán, amikor a tudósok megkérdezték, mi is volt ez a jelenség, az Úr angyal azt mondta Branham testvérnek, ne mondj nekik semmit erről, mert nekik nem szól, és nem fogják megérteni. A magunk fajta ember azt gondolná, ó, ha ilyen élmény létezik, akkor azt meg kellene ismertetni a sajtóval, hogy mindent megírjanak róla, és beszámoljanak arról, hogy mi történt. Nos, ezek mindenféléről beszámolnak, csak valami isteni dologról nem. Mert az isteni dolog egy szálka a szemükbe, és ha beszámolnának róla, akkor 100 kérdőjellel, 100 mondatban. Így néz ki a világi tudósítás, és néha a jamborok tudósítása sem különbözik, akik szintén nem tudnak mit kezdeni a természet feletti dolgokkal. Most pedig hadd térjünk vissza a jelenések könyvéhez. Itt van néhány fontos dolog, amit most figyelemmel kell tartanunk. Most ilyen közzel az Úr eljöveteléhez tekintettel azokra a dolgokra, amelyek természetfeletti módon történnek a gyülekezetben és a gyülekezeten keresztül is. Azt már megállapítottuk, hogy amikor János a Pátmos szigetére érkezett, az Úr egy angyal küldött hozzá, hogy jelek által, magyarázatokkal világossá tegye számára mindazt, amit látomásokban látott. De most, hogy közvetlenül rátérjünk arra a fogalomra, hogy angyal szavát hallottátok, a 14. fejezethez kell eljutnunk, és konkrétan a 6. vershez. Jelenések könyve 14. fejezet, a 6. verssel kezdve. Akkor láttam egy angyalt fent a magasban, az ég közepén repülni, akinek a feladata az volt, hogy a földön lakóknak és minden nemzeteknek és törzsnek és nyelvnek és népnek megbízhatóan hirdesse az üdvösséggel kapcsolatosan örökkévalóan érvényes üzenetet. Itt egyelőre megállunk. Egy angyalról van itt szó, amely magasan az ég alatt repült, és az volt a feladata, hogy hirdesse az örökkévalóan érvényes evangéliumot minden népnek, nyelvnek és nemzetnek. Láttatok-e már valaha egy angyalt az ég alatt repülni? Kérdés, akinek az a feladata, hogy a föld lakóinak hirdesse az evangéliumot. Látjátok tehát, hogy miről is van szó? Itt világosan meg van mutatva az ég alatt, hogy minek kell történnie itt a földön. Egy pillanat múlva tovább megyünk. Csak azt akarom, hogy megértsétek és felfogjátok a képletet. Azok a dolgok, amelyeket János a mennyben látott, meg kellett, hogy történjenek ezen a földön. Csak annyit kell tennetek, hogy elolvassátok a 12. fejezetet, ahhoz ez áll. Pillanat, talán fel kellene olvasnom az első verstől kezdve, és megjelent egy nagy jel a mennyben, egy nő, aki a nappal lett öltöztetve, vagy körülfogta, stb. János látta a dolgokat a mennyben azért, mert a jelenések 4. fejezete szerint, ugyanis az 1. és 2. versben hallotta a felszólítást, jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat a dolgokat, amelyek ezután meg fognak történni, és azonnal elre ragadtatva a szellem által. Látta az Isten trónját, látta 24 vént, látta a 4 élőlényt, látta azt, aki a trónon ült, látta a szivárványt, mindezeket a dolgokat látta a mennyben. Már most, mivel felvétetett a mennybe, látta mindezeket a dolgokat, még itt a sárkányt is, és így tovább. Látta mindezeket a dolgokat a mennyben, amelyek valóban megtörténnek itt ezen a földön, és folyamatosan lezajlanak. Már most, amikor megvan írva, hogy egy angyal fent repült a mennyezet alatt, és meg lett bízva azzal, hogy a föld minden lakójának hirdesse az örökkévalóan érvényben lévő evangéliumot, akkor ez nem azt jelenti, hogy nekünk most arra kell várnunk, hogy már most ne az emberek, hanem egy angyal hirdesse itt tovább az evangéliumot. Ez nem lehetséges. Elég csak a Máté 24. fejezetéhez lapozni, és ott megvan írva, hogy az evangélium hirdetve lesz minden nemzetnek tanúságtételül, és azután eljön a vég. Mielőtt tehát bekövetkezne a vég, az örökkévalóan érvényben lévő evangélium még egyszer hirdetve kellett legyen úgy, ahogyan az apostoloknak és a prófétáknak kegyelemből ki lett nyilatkoztatva. És mindjárt rátérünk a további dolgokra is itt, és meg fogjátok látni, hogy lényegében vagy alapjában véve ez a három egymást követő angyali üzenet összekapcsolódik a jelenések 18. fejezetéhez, és hogy ez az üzenet most ebben az időben összegzésre került, hogy még egyszer elmondja, hogy még egyszer szembesítve legyen minden nép, nyelv és nemzet azzal, amit Istentől kifolyólag tudomásul kellett venniük. A 14. fejezet 7. versét olvassuk tovább, amely így hangzik. És nagy hangon kiáltotta, féljétek az Istent, és adjatok neki tiszteletet, mert elérkezett az ő ítéletének az ideje, és imádjátok őt, azt, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és a vízforrásokat. Figyelembe vettétek-e, hogy itt valami történik, mert közel van Isten ítéletének az órája? Az isteni ítélet órája nem jöhet el addig, amíg az örökkévalóan érvényes evangélium hirdetve nem lett minden népnek, nyelvnek és nemzetnek. De ebben az összefüggésben már be van jelentve, hogy féljétek az Istent, és adjatok neki tiszteletet, mert elérkezett az ő ítéletének órája. De mielőtt Isten ítélete lesújtana erre a földre, a Jézus Krisztus mennyasszony gyülekezete fel kell legyen vétetve erről a földről, mert megvan írva, nem a haragos ítéletre vagyunk elrendelve vagy fenntartva, hanem arra, hogy örököljük az üdvösséget. Tehát itt ebben a szövegösszefüggésben már is kilátásba lett állítva az ítélet, amely Istentől fog jönni vagy beköszönteni. A 8. verstől aztán így folytatódik a dolog. Mögötte jött egy második angyal, aki így kiáltott, elesett, elesett a nagy Babilon, amely minden nemzetet megitatott az ő paráznaságának mérgezett borából. Észrevesszük tehát, hogy itt arról a nagy Babilonról van szó, amelyről a 17. fejezetben olvastunk már, ha éppen röviden meg akarjuk nézni. A 17. fejezet tulajdonképpen az első verstől kezdve, de hadd nézzem meg itt nagyon röviden ezt a Babilont, amelyet asszonyként van vázolva, tehát egy keresztény gyülekezet, vagy egyház. Az asszony bíborba és karlátvörösbe volt öltözve, és gazdagon fel volt díszítve arannyal, drága kövekkel és gyöngyökkel. És kezében egy aranypoharat tartott, amely telve volt utálatosságokkal és a kapcsiságának szennyével. És a homlokára fel volt írva egy név, egy titokzatosság. Nagy Babilon, a kacérkodók és a föld utálatosságainak, a förtelmeinek az anyja. Tehát ez az asszony, aki skárlátvörösben és bíborban van öltözve, aki tiszta arannyal és drága kövekkel van feldíszítve, és ezt már senkinek sem kell elmondani, csak be kell menni az ottani kincstárakba, és szemügyre venni ott az aranyat és a drága köveket, és a gyöngyöket, látni a bíbort és mindent, ami körülveszi őt. A pontos leírása, ahogy itt a Szentírásban meg lett adva, minden pontosan úgy van és megtalálható ott, ahogy itt ki van mondva. Legvégül ez az asszony azután nem csak Babilonnak, hanem Nagy Babilonnak van megnevezve. Megfigyelhetetek például, amikor valahol, amikor megalapul egy város, először például Berlin, és amikor a köréje első összes települések bekebeleződnek, akkor hirtelen Nagy Berlin lesz belőle. Megértitek-e most, hogy ez mit akar mondani? Ez az asszony a föld összes paráznájának és szajhájának, a kacéroknak az anyja. Az egyik a nagy vallási hatalom, a másik pedig az összes kis vallási hatalmak. És amikor mindezek a dolgok egy kalap alá kerülnek, akkor az nem csak egy Babilon, hanem akkor a nagy Babilon lesz belőle, mert akkor mindent egy kalap alá vesznek, bekebeleztek, és azt csinálhatnak éppen, amit akarnak. Nos, mindezekre a dolgokra még csak gondolni sem szabad, különben ki kellene menni az utcára, és olyan hangosan kiabálni, amilyen hangosan csak lehet, hogy mi vár még az emberiségre ebben a nemzedékben. De hogy Ézsás próféta már mondta, ki hisz a mi égehirdetésünknek, és kinek nyilatkoztatja ki az Úr az ő karját, kinek lett nyilvánvalóvá az ő karja. Mi, mint Isten gyermekei, kegyelmet találtunk arra, hogy meglássuk és felismerjük a prófétai képet és ezeknek a dolgoknak a menetét ebben az időben. Tehát ez a későbbi nagy Babilon voltaképpen az előbbi Babilon. És azt írja itt, a Babilon összeomlott, elesett. aki hasonlóképpen inni fog majd Isten haragjának borából, amely az ő haragjának pohárában keveretlenül elő lett állítva, és tűzzel és kénkővel kínoztatik a szent angyalok és a bárány színe előtt. A 10. verset olvastuk. Látjátok tehát, hogy miről szól, mit tartalmaz a három angyali üzenet, és észrevehetitek, hogy ez tulajdonképpen az utolsó idők üzenetének az összefoglalása. Először is a 12 apostol tanítása, hogy az igaz Isten által adott evangélium, amely örökkévalóan érvényes, még egyszer meg kell legyen ismertetve az élő Isten gyülekezetével, és minden népnek és nyelvnek hirdetve kell, hogy legyen ez az evangélium. Most már mindenkin egyen-egyenként magán múlik, hogy mit tesz ezzel az isteni ajánlattal. A második pedig az, hogy egy angyal bejelentést tesz, hogy a nagy Babilon elesett. És mindannyian tudjuk, hogy tulajdonképpen mi lett megjövendőlve a nagy Babilonról, még a Szentírásban is. Talán olvassuk fel röviden a 18. fejezetből. Itt írva van a fényűzésről és mindezekről a dolgokról, és ezzel tulajdonképpen rögtön a 18. fejezet első versével kezdhetnénk, hogy tudjuk és megértsük, hogy mit jelent az angyali üzenet szókifejezés, amit hallottunk és tudomásul vettünk. Azt, amit most a Jelenések 14. fejezetének 6. versétől olvastunk, az nem egy evangélista vagy egy prédikátor tette itt közhírré ezen a földön, hanem ez az élő Isten közvetlen rendelkezése volt a mennyben, és ami már ott a mennyben meg lett hirdetve, annak itt a földön be kellett teljesülnie, annak megvalósulása létre kellett jöjjön. Ha most itt a 18. fejezetből olvasunk, azt olvashatjuk, hogy ezután láttam, hogy egy másik angyal szállt le a mennyből, aki messze menő hatalmat kapott, és a földet megvilágította az ő dicsőségével. Hatalmas hangon kiáltotta, elesett, elesett a nagy Babilon. Észrevettétek-e, hogy a Jelenések könyve 18. fejezete pontosan megegyezik a Jelenések könyve 14. fejezetével, és hogy a Jelenések 17-ben a nagy Babilon leírása szerepel, és aztán később a közvetlen bejelentés, és nem csak a bejelentés, hanem ez már az ismertetés maga. Elesett, elesett a nagy Babilon, és az ördögök lakhelyévé lett, és minden tisztátalan szellem lakhelyévé, és minden tisztátalan és utálatos madarak lakhelyévé is. Mert az ő paráznaságának megmérgezett borából minden nemzet ivott, és a föld királyai udvaroltak neki, kacérkodtak vele, és a föld kereskedői meggazdagodtak mértéktelen bőségével, fényűzésével. Nem is kell itt a vallási és politikai hatalomról még beszélnünk, ami már össze lett foglalva, és mindig újból nyomon lehet követni, amerre a prominens politikusok útjai vezetnek. Legelőször. Ha pedig még nem lettetek prominensek, lettek prominensek, de azzá akarnak válni, akkor pontosan tudják, merre kell haladniuk. És most csak arra gondolok, de ez egyáltalán nem illik ide, hogy néhány eseményről. Itt a szövegösszefüggésből kitűnik, hogy mit jelentett be Isten a mennyben, mit vázolt fel, és milyen módon kellett ennek a közhírétételnek itt ezen a földön megtörténnie. De most jön az az ige szakasz, amit Branham testvértől újra és újra hallottunk a 4. versben. Akkor hallottam egy másik hangot a mennyből, amely ezt kiáltotta. Jöjjetek, vagy menjetek ki belőle, ti én népem, hogy ne legyen részetek az ő bűneiben, és ne érjenek titeket az őre kimért csapások. Mert az ő bűnei az égig felhalmozódtak, és Isten megemlékezett gonoszságaikról, igazságtalanságaikról. Ti aztán később bővebben is elolvashatjátok, hogy mi minden áll összefüggésben ezzel a témával. Ami számunkra ennél fogva fontos, az a felhívás, ti, én népem, jöjjetek ki közülük. Én pedig azt mondom nektek, hogy mindazok, akik hallották és tudomásul vették az ez időre szóló örökkévalóan érvényes evangéliumot, akik megértették, hogy az isteni ítélet órája elérkezett, hogy minden emberélet vége elhatározott dolog Isten előtt, azok felkent szemeket kaptak arra, hogy felismerjék és tudják, hogy micsoda, kicsoda ez a nagy Babilon, amely által minden nemzet meg lett részegítve bujaságuk, kacérságuk és paráznaságuk borával, és kimenekültek és kijöttek. Miért? Mert látták, hogy minden már majdnem összeomlott, és tudták, hogy ez az a pillanat, amikor nekünk most menekülnünk kell. Ti, én népem, menjetek, vagy jöhetek ki közülük, és ne érintsetek semmi tisztátalant. A többiek, most itt meg lehet állapítani a két ellentétet. Némelyek kirohannak, menekülnek, hogy megmentsék az életüket, a többiek pedig visszatérnek oda, hogy a halálukra találjanak. Így van ez, vagy nem így van? Így van ez ebben az időben. De Istennek van egy népe ezen a földön, akik hallották az angyali üzenetet, akik megértették, hogy miről van szó, mi forog kockán ez időben. Vagy azt hiszi valaki, hogy Isten üres szavakat hangoztat, Istennek minden egyes szava tiszta igazság és megvilágosításra adatott, hogy mindannyian tudjuk, hogy hol állunk. Egyesek bemennek, mások kijönnek. Két hívás van. Az egyik hívás onnan kijönni, a másik oda bemenni. És mindenki tudja, melyik hívást kell követnie. Ajándékozzon meg az élő Isten bennünket azzal, hogy meghallottuk a helyes hívást, és hogy kijöttünk volna, és megtaláltuk volna a helyünket. Nem Babilonban, hanem a Sion hegyén. Ott, ahol Isten kinyilatkoztatja magát, mert így lett megismertetve velünk, ti eljöttetek az Isten városába, a Szent hegyre. Mi volt a Szent hegyen? Isten jelenléte, az Úr dicsősége, és a mi Istenünk szava jött le oda, ahol Isten jelen volt. És itt összegyűltünk Isten színe előtt. Kívülről nézve, ugyanazon a síkságon, de szellemileg az isteni kinyilatkoztatás magas hegyén, ahol az ő szavát halljuk, és ahol az ő isteni gondolatai fel vannak tárva. Így tehát angyalok szavát hallottuk, és megértettük azt, elhittük, és ki is jöttünk. És talán megkérdezzük, Uram, mit adsz nekünk cserébe? Péter egyszer azt kérdezte, Uram, mi mindent elhagytunk, mit adsz nekünk cserébe? És az Úr azt mondja, az újjászületéskor 12 trónon fogtok ülni, és Izrael 12 nemzedékét fogjátok bírálni. Nem is akarjuk megkérdezni, hogy mi lesz a miénk, mi lesz a bérünk. Az Úr már megmondta nekünk, boldogok, illetve üdvös állapotban vannak mindazok, akik meghívást kaptak a bárány menyegzői vacsorájára. Hálát adunk az Úrnak az ő kegyelméért, hogy ebben az időben élhetünk, és tudhatjuk, hogy ugyanaz az Isten ugyanúgy kinyilatkoztatta magát ugyanazon a módon. Ugyanaz, aki elküldte az ő angyalát Zakariáshoz, aki elküldte Máriához, aki elküldte a pásztorokhoz, aki elküldte újra és újra, amikor valaminek meg kellett történnie, Dánielhez is, ugyanaz a mennyei Isten küldte el az ő angyalát Brenhem testvérhez is, és azt mondja, én Isten jelenlétéből jövök, hogy elmondjam neked, vagy megismertessem veled azt, aminek most meg kell történnie. Hát nem valami dicsőséges dolog ez, ami Istenünk rátekintett kegyelmesen az ő népére, és észrevette a mi nyomorúságunkat, és megsegített minket az üdvösség napján, és világosságot adott nekünk az estvének idejét, hogy ne menjünk be a sötétségbe, hanem az ő világosságában járjunk, mert aki őt követi, az nem marad meg a sötétségben, hanem az élet világosságában lesz része. A három angyali írott üzenetben az örökkévalóan érvényes evangéliumról olvashatunk. Olvasunk arról, hogy Isten ítélete be van jelentve, olvasunk a nagy Babilonról, olvasunk a fenevad bélyegéről is. Mindannyian figyelembe vettétek, hogy miről szólt ez a harmadik angyali üzenet. Ha valaki imádni fogja a fenevadat és annak képét, és elfogadja annak bélyegét a homlokára és a kezére. Hallottátok már valaha is egy evangélistát ezekről a témákról beszélni, nem és soha nem is fogtok hallani. És ha mégis, akkor a saját gondolatáját fogja részletezni. De Istennek volt egy prófétája a mi időnkben, aki felhatalmazottan ki tudta jelenteni ez a fenevad képmása és ez a népszáma. És mi tudjuk, hogy ennél fogva hányadán vagyunk. Hála legyen az élő Istennek. Én csak azt kívánom, bár csak minden egyes ember megkapná ezt a mennyei tisztánlátást, és hogy mindannyian tudnánk, hogy Isten kinyilatkoztatott szavain van a mi álláspontunk. És hogy napjainkban angyalok szavait hallottuk valóban. A legtöbb hívő meghallgat egy értelmezést, egy bizonyos példabeszédről, holnap EMR-ről, holnap után egy másik példabeszédről. Aztán hazamennek és azt mondják, igen, ez egy szép értelmezés volt. Még soha nem hallottam így a példázatot. Testvérek és testvérnők, a nap előre haladott, és az éjszaka közeledik, amikor már senki sem tud dolgozni. Manapság már nem a példabeszédek könnyelmi értelmezéséről van szó, ma arról van szó, hogy Isten hozzánk intézi az ő szavát ezen a földön, és meg kell értenünk azt. És mindazok az emberek, akiknek Isten megkegyelmezett, és akikkel szövetséget kötött, hallják az ő szavát, felismerik azt, aki szól hozzájuk, és hálát adnak érte az élő Istennek. És semmi más nem maradt számunkra, ez az ölünkbe hullott nekünk. Én magam semmit sem tettem érte, hogy kiérdeméljem, és ti sem tettetek érte semmit. Istentől lettünk megajándékozva vele. Mi mindannyian meglettünk lepve vele, mint a pásztorok a mezőn. Ott ültünk valahol, és hirtelen mennyei zenét hallottunk. Hirtelen éneket hallottunk, és annak a bejelentését, amit Isten nekünk erre az időre adott. Vagy imádkoztatok-e valaha is ezért? Én nem. Kerestétek ezt? Én nem. De az időbe teljesedett, és Isten kegyelméből megadta nekünk, és most meglátogatott minket a magasságból felemelkedő, hogy uralkodjék és közöttünk lakozzék, és hogy kinyilatkoztassa magát itt, ahogyan neki tetszik. Nem mondhatjuk ezt másképp. Én hálás vagyok. Hálások vagytok-e ti is? Mi angyalok szavát hallottuk. Mi megértettük, befogadtuk, felfogtuk, hogy az Úr mit akart mondani nekünk ebben az időben. Semmit sem lehet ehhez hozzátenni. Isten üzenete erre az időre nem arra való, nem arra adatott, hogy beszélgessünk róla, vita tárgyává tegyük, vagy akár csak vitatkozzunk rajta. Akik még mindig ezt teszik, semmit nem értettek meg abból, nem fogták fel, még nem tudják, miről van szó. Avagy vitatást folytatott-e Mária, vagy valaki is annak üzenetéről, aki szólt hozzájuk? Senki. Én az Úr szolgáló leánya vagyok, úgy legyen velem, ahogyan te mondtad. Bár csak ez is a mi hozzáállásunk lenne. Nem fogunk mindent megfejteni, de mindent el fogunk hinni, és mindent meg fogunk tapasztalni, amit Isten erre az időre ígért nekünk. És amit kegyelemből el is készített nekünk. Amint látjátok tehát, hogy itt a Biblia utolsó könyvében nem evangélisták és nem prédikátorok azok, akik szóhoz jutottak, hanem egyszerűen minden, ami a földön történni fog, az itt a mennyben vagy az égben vált ismerté. És ezért volt szükség a prófétai szolgálatra is, egy Isten emberére, aki kapcsolatban állt Istennel, aki azt tudta mondani, az Úr angyala állt mellettem, senki más. Ez valami csodálatos dolog, és mi örülünk, hogy mi is részesülhetünk ebben. Természetesen, ahogy az akkori írástól is mondhatták volna, Zakariás, ezt meg kellett volna tartanod magadnak, lehetetlenné teszed az itteni emberek számára, most mindenki erről beszél, egyesek így, mások másképp, de miért is beszéltél erről egyáltalán? Zakariás talán így válaszolt, kedves barátaim, nem bírom tovább. Egyáltalán nem tudom megakadályozni. Annyira eleven és erőteljes a szívemben, amit láttam, amit átéltem, de hiszen a saját szemeimmel láttam, ott voltam, hallottam, amit mondott, láttam szemeimmel, láttam, ott állt az égő áldozati oltár jobb oldalán, tanúságot tudott tenni arról, amit hallott, arról, amit látott. Isten az Úr természetfeletti dolgokat tett ebben az időben is. Üdvös állapotban vannak mindazok, akik hallanak, akik hisznek és képesek befogadni. Ó, bár csak az Úr világosan megmutatná nekünk, a harc lezajlott, a győzelem kinyilatkoztatott, az ő szelleme uralkodik közöttünk, az ő ígéje behatolt a szívünkbe. Mi befogadtuk, és teljes szívünkkel és lelkünkkel hiszünk benne. Mi más tehetnénk még, mint hogy hozzáráljuljunk az üdvösségének növeléséhez, és hálát adjunk neki. Uram, nagy dolgot cselekedtél velünk, és mi örülünk neki. Tegyen Isten még nagyobb dolgokat, lehetséges, hogy még nagyobb dolgokat is tesz, de már nagyon nagy dolgot tett, és bármit is fog még tenni, ő tudja ezt. Örülünk-e ma reggel, hogy Isten megmutatta nekünk az ő szavának az összefüggéseit kegyelemből ebben az időben? Semmi bizonytalanság nincs benne, hanem végső bizonyosság az Úr ígéjében, Isten útjaiban, az ő gyülekezetével együtt. És amennyiben most a beteljesedés felé haladunk, Isten fogja vezetni minden egyes lépésünket, hiszen már megvan írva, az Úr irányítja az igazak lépéseit. Mi megigazítattunk a mi Istenünk kegyelme által Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ő irányítja a lépteinket, és megajándékoz bennünket a kegyelemmel, hogy befogadjuk mindazt, amit nekünk adott ebben az utolsó időben. Ő áldjon meg minket, nyissa meg értelmünket szélesre, adjon kegyelmet, hogy mindezt helyesen lássuk és felismerjük. Tanácsos lenne mindannyiunknak újra elolvasni a Jelenések könyvében leírottakat, hogy aztán meggyőződhessünk arról, hogy mi lett abban hozzánk intézve, és hogy ki volt az, aki mindezt kimondta. És akkor teljes mértékben megértjük azt a fogalmat, vagy szókifejezést, hogy ebben az időben angyali szót hallottunk, nevezetesen a mennyei bejelentést arról, ami most már közel van, küszöbön álló esemény. Ezt nem emberek hozták el nekünk egy szemináriumból, hanem Isten trónjáról érkezett hozzánk az ő prófétának szolgálatán keresztül ezekben az utolsó napokban, és ezért teljes szívünkből és lelkünkből hálásak vagyunk. Halleluja! Amen! Hadd álljunk fel és imádkozzunk! Mennyei Atyánk! Teljes szívünkből köszönjük neked a te jelenlétedet és a te drága és szent ígédet. Mindegy, hogy a mennyben, az angyalok száján vagy ajkán keresztül, vagy a földön, a te szolgáidon és a te prófétáidon keresztül jelentett ki, amit mondtál. Ez a te szavad, ez a te hangod, ez az élő és erőteljes, és áthordoz bennünket mindeneken. Köszönjük neked, hogy tanúi lehettünk ennek az időnek, együtt átélhetjük. Ó, de hiszen látjuk, hogy visszatérsz a Sionra sok üdvösséggel és sok áldással néped számára. Mindannak teljes helyreállításával és visszaszolgáltatásával, ami elveszett volt, és teljes információval Istentől, teljes tisztánlátással és teljes igazsággal mindarról, amit előkészítesz és most megvalósítasz. Én Istenem, és ahogyan ott az első bejelentéskor a te fényességet és a te dicsőséged vele együtt leszállt erre a földre, úgy megérkezett most is az utolsó bejelentéssel a te világosságod a földre, mert az Úr dicsősége felragyogott, ahol az ő ígéje kinyilatkoztatik, és ahol Isten eléri az ő célját, ott jelen is van. És ahol jelen van, ott világosság és élet van, ott áldás és üdvösség van. Halleluja! A te dicsőséges nagy nevednek, Uram! Itt vannak a megszököttek, a kimenekítettek, a felszabadultak, akiket te a te hangoddal elhívtál. A megváltottak hazatértek. Halleluja a te dicsőséges nevednek. Ó Istenem, imádkozom mindazokért, akik ma reggel itt voltak jelen. Istenem, mi nem vagyunk képesek arra, hogy bárkinek is világossá tegyük, de ez olyan világos, mint a nap. Ez olyan dicsőséges, ez olyan csodálatos. Nem tudjuk, mit mondjunk tovább. Dicsőítjük az Úr, ami Istenünk nevét, aki hatalmasnak és csodálatosnak mutatkozott bennünk, és kinyilatkoztatta az ő szavát és az ő akaratát is. Magasztalva és dicsőítve legyen a te neved. Halleluja! Halleluja! Amen!